τι τσάντο πατουνιά του και η φελή ο σύμπεμε. Ελβίγιχας, ολβίγιχας, του τσάντο γάτι τέγε. Στο τι τσάντο πατουνιά του και η φελή ο σύμπεμε.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az a legfontosabb, hogy a választópolgárok menjenek el szavazni, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök a távirat irodának, miután vasárnap Szegeden leadta szavazatát az Európai Uniós és önkormányzati választásokon. Az államfő rövid nyilatkozatában megköszönte azoknak, akik ma elmennek választani. Hozzátette, úgy gondolja, hogy a választásokkal hozzásegítjük a választópolgárokat ahhoz, hogy mindenki ki tudja fejezni akaratát. Sulyog Tamás kiemelte, ha a demokratikus akaratképződés megvalósul ma, akkor itt Magyarországon és az egész Európai Unióban nyugodtak lehetünk. Ez az első olyan európai választás, amikor van egy olyan téma, amely áthúzódik a tagállamok szinte mindegyikén. Mindegyik országban a háborúról szól a kampány, ez most összeurópai kérdés, mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, miután leadta voksait az európai parlament és önkormányzati választáson a főváros 12. kerületében. Újságírói kérdésekre válaszolva kifejtette, két lépésben lehet eljutni az ukrajnai békéig. Először ma meg kell nyerni Európában ezt a választást, melynek eredményét indokolt lesz úgy értelmezni, hogy az európai emberek véleményt mondhattak a háborúról és a békéről. Ez a munka egyik fele, a másik felét pedig a békét akaró amerikai embereknek kell elvégezniük az amerikai elnök választáson, tette hozzá. Mintegy 500 nemzetközi megfigyelő regisztrált a vasárnapi választásra, derül ki a Nemzeti Választási Iroda vasárnapi adataiból. 5 éve az EP választáson 33, míg az önkormányzati és nemzetiségi választást 30 nemzetközi megfigyelő követte. A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala a www.választás.hu szerint 48 nemzetközi megfigyelőt akkreditáltak a választásra. A vasárnapi választásokon a szavazatszámláló bizottságok nem engedik szavazni azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a személyi azonosságát és a lakcímét, vagy a személyi azonosítóját, nem szerepel a szavazóköri névjegyzékben, már szavazott vagy megtagadja a névjegyzék aláírását. Ha valaki nem tudja igazolni a személyi azonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszamegy és magával viszi az érvényes okmányát, akkor természetesen szavazhat. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak vasárnapi választásán a legtöbb választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, ahol a 2 évvel ezelőtti országgyűlési voksoláson, néhány esetben azonban máshol kell szavazni. A választónak célszerű indulás előtt ellenőriznie a választási irodától kapott tájékoztatón, hogy melyik szavazókörben várják. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint 124-jel kevesebb szavazókör van a mostani vasárnapi választáson, mint a 2 évvel ezelőtti országgyűlésin. Akkor 10.243 magyarországi szavazókör volt, most 10.119. Valamennyi szavazókör rendben megnyílt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak választásán. Rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés, közölte a Nemzeti Választási Iroda szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel a távirat irodával. Mucsi Tamás azt mondta, mind a 10.119 szavazókör rendben megkezdte munkáját. Biztosítottak a szavazás feltételei, az elsőként szavazó választópolgárok mindenhol leadhatták szavazatukat. A vasárnapi egyfordulós önkormányzati választáson nincs érvényességi küszöb. Ez azt jelenti, hogy a részvételi aránytól függetlenül a szavazás várhatóan a legtöbb esetben érvényes lesz. Azokból a jelöltekből lesznek képviselők vagy polgármesterek, akik a legtöbb szavazatot kapják. Ha tehát valakire egy szavazattal több érkezik, mint ellenfeleire, akkor megnyerte a választást. A 10 000-nél kevesebb lakosú településeken egyéni listán választják a képviselőket. Minden választónak annyi szavazata van, ahány tagú lesz a képviselőtestület. Így ott a képviselőtestület létszámának megfelelő számú legtöbb érvényes szavazat alapján alakul ki, hogy ki nyer mandátumot. Végül az időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. A napsütést időszakosan fátyol felhők szűrhetik. A délután során az északnyugati tájakra újból záporok, akár heves zivatarok érkezhetnek. Az északnyugati nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este 20 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztőt Berecz Renátát hallják. Mai adásunkban az EGRI Kulturális és Művészeti Központ idei nyári táborairól fogunk beszélgetni Gergely Jernával, a Bartakovics Béla Közösségi Ház szakmai vezetőjével, valamint Fónagy Jászminnal, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház szakmai vezetőjével. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm mai vendégeimet a stúdióban, akikkel az EGRI Kulturális és Művészeti Központ idei táborairól fogunk beszélgetni. Üdvözöllek titeket! Milyen táborokkal készültök idén a fiataloknak? Egyáltalán milyen korosztályt érint, kiket vártok?
Az EKMK táborai nagyon széles választékot kínálnak a gyerekeknek és a fiataloknak, amely különböző érdeklődési köröket ölelnek fel. Általában 6 és 14 éves korosztályt várjuk szeretettel a táborainkban, amik leginkább két fő kategóriára vannak csoportosítva. Vannak a kreatív és a kézműves táboraink, valamint a kalandos és a felfedező táborok. A kreatív táborokban a gyerekek inkább kézműveskedhetnek, kerámiázhatnak, és még divattervezéssel is foglalkozhatnak. A kalandos táborainkban pedig izgalmas programok várják őket, mint például az állatokkal való találkozás, a barlangázás, a lézerharc, és még sok más egyéb kalandos dolog.
Azt láttam, hogy nagyon szerteágazó, most két nagyobb csoportra bontottad, de akkor bontsuk ki ezt a két csoportot, melyikkel kezdjük? Jászmin?
Akkor kezdem én, ugye, a kreatív és kézműves jellegű táborainkkal. Nyilván, mivel az EGRI Kulturális és Művészeti Központnál elég sok szakkört csinálunk évközben, ezért több táborunk van, ami ezekhez a szakkörhöz kapcsolódik. Például nagyon népszerű volt a kerámiázás, ezért is született meg a Kerámia Csodák nevű táborunk, ahol a gyerekek elsajátíthatják az agyaggal való dolgozást, és nyilvánvalóan olyan gyerekeket is várunk, sőt, elsősorban inkább olyan gyerekeket, akik korábban például nem agyagoztak még soha, és itt meg tudják tanulni ezt a technikát, de szintén ilyen szakköri ihletésű táborunk a Bohó Design táborunk is, hiszen ez is működik évközben heti rendszerességgel, itt meg aztán nagyon-nagyon sok olyan technikát tanulhatnak meg, amit mondhatni ma divatosnak, illetve újra divatba jött, mint például a horgolás, a varrás, úgyhogy ez is nagyon izgalmas, és ide már egy picit a nagyobbakat is várjuk, tehát a kicsit a tinédzser korosztályt is szeretnénk bevonzani.
A kerámiázásnál ott már a egészen kicsik is mehetnek, vagy hány éves kortól?
7 éves kortól várunk alapvetően minden táborunkba jelentkezőket, vagy inkább úgy szoktuk meghatározni, hogy elsős kortól. Tehát az, hogyha tudnak már írni, olvasni, az nekünk csak jó. Úgyhogy igen, iskolás korosztálytól bárki jelentkezhet hozzánk egészen 18 éves korig. Illetve nem csak képzőművészeti táboraink vannak, hanem például előadó művészeti táboraink is, mint például a montázs színjátszó tábor. Hál' Istennek ez tavaly annyira népszerű volt, hogy idén két alkalommal is meghirdetésre került. Most már az első táborunk a júliusi időponttal be is telt, de az augusztusira még tudnak jelentkezni. Ez ugye nyilván, ahogy a nevéből is adódik, kifejezetten színjátszással foglalkoznak itt a gyerekek, különböző technikákat tanulhatnak meg, színpadi mozgást, kommunikációt, illetve a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház színpadán be is mutatunk egy darabot a tábor végén, és ide a szülők is, meg a barátok is el tudnak jönni, illetve a többi táborozó is láthatja. Talán még ehhez a csoporthoz kapcsolnám a Vonka táborunkat is.
Ami ez az én figyelmemet is felkeltette, hogy a Vonka tábor az vajon miről szólhat?
Igen, ugye megérkezett a Vonka című film hozzánk, és eleve már a Charlie és a Csoki gyár film is ihlette ezt a tábort, úgy mondanám, hogy egy kicsit mindkettőből merítettünk ennek a tábornak a tematikájához. És itt nyilvánvalóan a csokoládé lesz középpontban nekünk is, ami a gyermekek számára úgy gondolom, hogy minden esetben egy elég vonzó dolog. És ehhez is kapcsoltunk kézműves foglalkozást, például tudnak saját csoki márkához logót tervezni, vagy bombonos dobozokat készíteni, nyilván fogunk kirándulni, és hát most nem lőnék le ezzel kapcsolatban minden meglepetést, hiszen azért készülünk a táborozóknak jócskán édességgel, illetve ezt különböző módokon fogjuk megszerezni, de én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon, nagyon izgalmas tábor lesz a gyerekek számára. Készülünk még ékszerkészítő táborral is, ami most az Ékszer Sziget Fantázia nevet viseli idén. Ez egy picit a Boho Design táborunkhoz is kapcsolható, de itt kifejezetten a különböző ékszerkészítési technikával ismerkedhetnek meg a gyermekek, illetve a Fantázia fabrikáló táborunk, ami nem régiben került meghirdetésre, ugyanis sajnos az ebben az időpontban meghirdetett tánctáborunk technikai okok miatt nem tud megvalósulni, de mindenképpen szerettünk volna még egy tematikát meghirdetni ezen a héten, hogy tudjanak hozzánk jelentkezni és velünk táborozhassanak, ezért a Fantázia fabrikáló táborunk talán mondhatni egy picit összművészeti tábornak is, de az elsősorban arra hivatott ez a tábor, hogy minden nap egy más képzőművészeti technikát ismerjenek meg nálunk nyilván szakképzett kollégák segítségével a gyerekek. Szóval erre is várjuk a jelentkezőket, talán még ebben van a legtöbb hely most, hiszen ez nem régiben került meghirdetésre. És talán egy picit, ami még ide a művészeti tábor kategóriába sorolható, ezek a különböző mesetáboraink, ugyanis egy mesepont foglalkozást is csinálunk évközben a fiatalok számára, és ez nagyon népszerű nálunk, nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Ez egy picit már az irodalom és egy nagyon kicsit az előadó művészet irányába is tartok ezen táboraink. Itt elsősorban nyilván mesékkel foglalkoznak. Az egyik a Rumini Világa táborunk, a másik pedig augusztus végén a Csupa Csoda mesetábor, ahol pedagógus kollégákkal együtt feldolgoznak meséket, és ehhez kapcsolódó programokon vesznek részt.
És akkor van ez a másik kör. Mivel várjátok a gyerekeket?
Hát a másik kategória a kalandos és a felfedező táborok kategóriája. Ezek a táborok a természet és az izgalom szerelmeseinek lettek kitalálva, akik mindig készen állnak egy kis kalandozásra. És hogy mivel várjuk a résztvevőket, egy kis betekintést adnék akkor ezekből a táborokból is. Az egyik lenne az állati jó tábor, ami szintén rendkívül népszerű, ezt is kétszer hirdettük meg. Összesen egyébként 15 táborunk van meghirdetve, hetente több mint 40 gyereket tudunk fogadni. Szóval az állati jó tábor azoknak a gyerekeknek szól, akik szeretik az állatokat természetesen, és szeretnék jobban megismerni őket. Ebben a táborban minden napra jut egy különleges állattal való találkozás, vagy egy állatfajjal való találkozás, és a tematikáját is úgy alakítottuk ki, hogy ezeket az állatokat, vagy az életkörülményeket jobban meg tudják ismerni ezeket a gyerekek. Lesz egy egésznapos kirándulás például állatkertben, ahol szakértővezetők mutatják be az állatokat, és mesélnek róluk különböző érdekességeket. Lesz természetesen állatok inspirált a kézműves tevékenység is, de készülünk vetélkedőkkel is, amely során a gyerekek még jobban megismerhetik az állatok viselkedését, életét. A másik ilyen táborunk a vagány tábor,
Ez beszédesnek tűnik.
Igen, ami azoknak a gyerekeknek szól, akik imádják az adrenalint, és az izgalmas kihívásokat, mert minden nap új kalandok és élmények várják ezeket a gyerekeket. Ellátogatunk első körben a csillagvizsgálóba, ahol megismerkedhetnek a csillagászat alapjaival és a távcsövekkel. Egy napot eltöltünk Szilvásváradon, ahol a fiatalok boppáján száguldozhatnak és élvezhetik a sebesség izgalmát, és látogatást teszünk az EGRI laktanyába is, ahol a gyerekek részt vesznek egy mini katonai kiképzésen. Megtapasztalhatják a katonai élet néhány aspektusát.
Oh.
És felfedezzük esztászkói barlangot. Ez nem egy hétköznapi barlang, tehát ide nem mindenki látogathat el. Itt barlangász viszi le a gyerekeket, és mutatja be az élővilágot ott lent a mélyben. A harmadik ilyen táborunk pedig a kalandorok tábora. Itt a gyerekek igazi felfedezők lehetnek, akik új izgalmas helyeket ismerhetnek meg. Néhány szösszenet itt is a programról. Elutazunk a dinóparkba, ahol megismerkedhetnek a dinoszauruszok világával, és interaktív kiállításon vehetnek részt. Tovább folytatódik itt is a barlangok felfedezése, és ezzel a táborra is elmegyünk esztászkőre. Kirándulást teszünk a Mátra Múzeumba, ahol megismerkedhetünk a helyi növény és állatvilággal, valamint a régió geológiai érdekességeivel. Lesz lézerharc a föld alatt, és persze ne feledkezzünk meg az erdei túrákról és a szalonnasütésről sem, ami szintén nagyon-nagyon népszerű volt a tavalyi évben is.
Mm-hmm.
Vannak visszatérő gyerekek, akik annyira megszerették a tavalyi tábort, hogy idén is szeretnének elmenni? Van erről tapasztalatotok?
Persze, rengeteg visszatérő gyermekünk van, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a szülőktől és a gyerekektől is, mind a táborunk szervezéséről, minőségéről és a programkínálattal kapcsolatban, úgyhogy ez nagyon sokat jelent számunkra.
Ha már a szervezés, mennyi idő? Egyébként egy-egy ilyen tábor, említetted, hogy összesen 15 van, egy-egy ilyen tábor megszervezése, ez nagyon komoly háttérmunkát igényel, azt gondolom. Kik dolgoznak ezen?
Akkor itt kiemelném a tapasztalt táborvezetőink és táborvezetőink jelenlétét, akik nagyon lelkesen szervezik ezeket a táborokat, és nagyon odafigyelnek, hogy a tematikában a gyerekek igényeit kielégítsék, és nem csak a biztonság szempontjából, hanem hogy jól érezzék, tényleg jól érezzék magukat a gyerekek, és tartalmas hetet töltessenek el itt velünk.
Annyit még hozzáfűznék ehhez, hogy azon túl, hogy tapasztalt táborvezetőink vannak, és remek szervezők a csapatban, nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a kollektívában nagyon sok nagyon tehetséges művész kollégánk is van, illetve pedagógus kollégáink, akik szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket a táborokat olyan tartalommal tudjuk megtölteni, ami miatt a gyerekek plusszal érkezhetnek haza, és nem csupán eltöltenek nálunk egy napot, hiszen ezek napközis táborok, azt hiszem, ez technikailag elég fontos megjegyezni, hogy hozzánk reggel érkeznek 7:30-8 óra között, és délután 4-ig tartanak a programok, és ezeket igyekszünk egy napot úgy megtölteni művészeti és kulturális értékekkel, hogy az adjon a gyerekeknek.
Akkor lehet, hogy itt érdemes megemlíteni azt, hogy hogyan épül fel egy-egy nap mondjuk technikailag a táborokban.
Hát nagyon fontosnak tartjuk a szabadtéri elemek bevonását, mert hát attól függetlenül, hogy kézműves vagy kreatív táborról van szó, azért nagyon fontos, hogy a gyerekek szabadban legyenek és meg legyenek mozgatva. Nagyon fontos a számunkra a tudatos életmódra való nevelés. Tehát mindig belecsempészünk egy kis környezetvédelmet. Számunkra nagyon-nagyon fontos a tudatos életmódra való nevelés. Nagyon fontos az, hogy fejlesztő tevékenységek legyenek a táborainkban, tehát hogy tényleg fejlesszék a gyerekek kézügyességét, kreativitását, a csapatban való működésüket, hát amellett, hogy a legfontosabb, hogy jól érezzék és felszabadultak legyenek nálunk, vagy a közösségépítés, amit még kiemelnék, ami a szlogenünk is, hogy tényleg mi nem csak táboroztatunk, hanem közösséget is építünk. Nekünk nagyon sok visszatérő, amit említettem, nagyon sok visszatérő gyermekünk van, sőt a szakköreinkről is rengetegen jelentkeznek a táborainkba, úgyhogy igen, nekünk nagyon sok pozitív visszajelzést és pozitív tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban.
És akkor egy nap tehát technikailag hogy áll föl? Tehát mikorra érkeznek a gyerekek, mit csinálnak, mondjuk ebédidő mikor van vége, mikor van ez a foglalkozás?
Azért érdekes ez a kérdés, mert pont úgy igyekszünk összeállítani a táborokat, hogy ne nagyon legyen két egyforma nap. Tehát, hogy a szerdára, a csütörtökre ne unják már el magukat, hogy ne az legyen, hogy már tudják kívülről a forgatókönyvet.
Ez fontos info azért.
Igen, általában úgy néz ki a legtöbb táborunk, mindig van egy kirándulós nap, ez a legtöbb táborban más, ilyenkor egész nap kirándulunk, elutazunk valahova együtt, nyilván ez a tábor tematikájától is függ, hogy éppen mely településre, vagy ott éppen milyen programot csinálunk. Úgyhogy ez fix, hogy minden héten van egy kirándulás, ahova elmegyünk. Alapvetően úgy néznek ki a napok, hogy inkább a délelőtti időpontokban szoktak a benti foglalkozásaink lenni, a kézműves tevékenységek, csapatjátékok oda bent, különböző foglalkozások, nyilván a meséknél a mesefoglalkozások. Utána elmegyünk együtt ebédelni, és ebéd után meg inkább a szabadban vagyunk, ahogy Erna is hangsúlyozta, igyekszünk úgy megcsinálni a tábort, hogyha az időjárás sem szól közben, hogy a gyerekek minél többet legyenek a szabadban, hiszen azért úgy gondolom, ez elég nagy probléma manapság, hogy néha a gyerekeket nehéz kiküldeni bentről, rávenni arra, hogy játszanak odakint, és le tudják kötni magukat, hát mi igyekszünk úgy megcsinálni a tábori programot, hogy ők sokat lehessenek a friss levegőn, a szabadban, megyünk ilyenkor játszóterezni, kint is különböző csapatjátékokat csinálunk, illetve vannak olyan foglalkozásaink, amiket direkt úgy csináltunk meg, hogy szabad téren is tudjuk a gyerekeknek ezt prezentálni.
Akartam egyébként is kérdezni, hogy ezek a kütyük, a telefon, a tablet, hogy van erre valami szabály a használhatóságukra, vagy egyébként mennyit zavar a táborokban ez?
Hát azt szoktuk mondani a szülőknek, hogy nyilván legyen a gyermekeknél, hogyha ha bármi baj van, de nem nagyon kerül elő a táskából.
Annyira le vannak foglalva, hogy nem is kerül elő.
Igen, azért a gyerekeket abból a szempontból nehéz lekötni, hogy hamar elunják magukat, és pont ezért állítjuk össze ugye a tábori programokat, hogy folyamatosan legyen valami, amit tudnak csinálni.
Említettük már azokat, hogy néhány táborra már nincs is hely jelentkezéshez. Ezek azért vannak, gondolom, mert nagyon népszerűek. Van-e még tábor, ahova lehet jelentkezni, és melyek ezek?
Igen, van most egy olyan táborunk is, ami a korábbi években még nem volt megtalálható a repertoárunkban, ez a Vágod Média táborunk. Itt egyébként az előző kijelentésemmel ellentétben, hogy a kütyük nem kerülnek elő, na itt kikerül a táskából a telefon, ugyanis pont azt használhatják meg a gyerekek, hogy a különböző telefonokra, okos eszközökre elérhető applikációk segítségével hogyan tudnak például kisebb videókat összevágni, fotókat szerkeszteni, tehát kifejezetten ez a média irányába érdeklődő fiataloknak szól ez a tábor, és bízunk benne, hogy megtanulják ezáltal azt is, hogy ezeket az okos eszközöket kreatív és hasznos tevékenységre is tudják fordítani, úgyhogy ezt is egy picit a művészet irányába szeretnénk terelni.
Akkor erre még van hely?
Erre még abszolút van hely, illetve az augusztusi táborainkra, a Csupa Csoda Mese tábor, ahogy említettem, a montázsnak a második időpontos tábora, oda még van helyünk, az Állati Jó tábor második időpontjára is van helyünk.
De minden információt megtalálnak az érdeklődők a www.ekmkager.hu honlapunkon. Ott az is megtalálható, még melyik táborunkban van hely, az biztos, hogy nagyon gyorsan fogynak, úgyhogy tehát a www.ekmkager.hu honlapon tud mindenki érdeklődni, amíg szabadtább a helyeinkről.
Van olyan, amiről a szülőknek érdemes előzetesen tudnia, ami fontos információ nekik, akár a tábor áráról, az étkeztetésről, vagy bármi, amit esetleg meg is kérdeznek tőletek?
Hát az étkeztetés az úgy alakul, ahogy Jászmin is említette, hogy egy uzsonnát és egy ebédet kapnak. Az nagyon-nagyon fontos még, hogy bár 8 órától kezdődik az aktív foglalkozás, mi már 7:30-tól fogadjuk a gyerekeket, mert természetesen a szülőknek be kell érni dolgozni, és 4 óráig tart a foglalkozás, de 16:30-ig tudnak érkezni a gyerekekhez általában a forrás gyermek- és ifjúsági házban, sőt nem általában, hanem az összes táborunknak az a ilyen kiinduló helye most, idén, úgyhogy már 7 óra 7:30-tól tudnak érkezni a gyerekek hozzánk. A jelentkezés, azt mondhatjuk, hogy a jelentkezés nagyon egyszerű online formában történik, ahogy említettem, a honlapunkon, tehát a www.ekmkager.hu honlapról. Ott kitöltik a jelentkezési lapot, le tudják tölteni a jelentkezési lapokat, és az összes információt is megtalálják, és azt vissza tudják nekünk online is tölteni. De hogyha valakinek az kényelmesebb, az be tud jönni a Bartókvics Béla közösségi házba, és ott a pénztárba meg tudja kapni, megkaphatja ezeket a jelentkezési lapokat, ott helyben ki is tölthet, és a jelentkezés az első részlet befizetésével válik véglegessé.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ajánlottatok ilyen sokszínes tábort, örülök, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Agrikulturális és Művészeti Központ idei nyári táborairól beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Péderi Zsolt nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Hol találnak a hölgyek a mai világban közösségre? Hogyan tudják a nők és az asszonyok egymást támogatni, megérteni, elfogadni, motivációt adni? A női lélekről, női közösségekről, túrákról beszélgetünk Császár Zsóka túravezetővel, life coach-sal. Érdemes lesz velünk tartaniuk, de nem csak a hölgyeknek. Mesélj egy kicsit arról a hallgatóinknak, hogy milyen utad volt neked, amíg rátaláltál a hivatásodra, illetve arra, hogy szeretnéd segíteni a nőtársaidat. Köszöntöm a hallgatókat. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy én Erdélyből származom, és túravezetéssel foglalkoztam, illetve foglalkozom most is. Erdélyben szerveztem túrákat, illetve szervezek, és viszem a csapatot és kalandos utakat hozok létre nekik. Pandémia azért eléggé belevágott így a turisztikai iparágba, és ebből adódóan az én útjaim is kérdésessé váltak, illetve teljesen meg is szűntek. Hát volt 2020-ban, amikor egyetlen egy túrát sem tudtam vinni. Az, hogy én valamikor segítő szakmában elhelyezkedjek, illetve segítő legyek, ez nekem mindig is álmom volt, de sosem éreztem magam annyira közel hozzá, és azt gondoltam, hogy majd 40 éves koromban, körülbelül amikor majd kellő élettapasztalattal rendelkezem, akkor majd lehet, hogy belevágok. Aztán jött ez a pandémia, ott ültem a számítógépem fölött, és így nem tudtam, hogy mihez kezdjek magammal, hiszen utat nem tudok szervezni, nem tudom, hogy mi legyen, és akkor egyébként meg is talált egy hirdetés is, és jelentkeztem a coaching képzésre. Viszont ezt megelőzte nagyon sok minden, mert előtte női táborokat tartottunk, többször női körökbe jártam, illetve nagyon sokat építgettem úgymond így a nőkkel való kapcsolatomat. Én ezt egy elsődleges kapcsolatnak gondolom, tehát az, hogy egy nő egy másik nővel hogyan tud beszélgetni, illetve hogyan tud egymáshoz viszonyulni. Nagyon sokszor látjuk, hogy mennyire megy a rivalizálás, illetve megy az áskálódás egymás mellett. Maga az a tény, hogy mennyire tudja két nő emelni egymást, illetve több nő együtt, és mennyire együtt tudnak dobbani, létezni, érezni, az valami, hát az valami fantasztikus. És amikor ennek az erejét megéreztem, akkor azt mondtam, hogy én a nőkkel ezután én csak jó kapcsolatot szeretnék ápolni, hiszen ennek olyan nagyon-nagyon nagy ereje van, annyira jó együtt lenni, annyira gyógyító, hogy hivatásomnak, küldetésemnek éreztem.
Kicsit mesélj a hallgatóknak arról, hogy mit is jelent az, hogy coaching, illetve hogy mik voltak ezek a női körök, ahol egyáltalán elkezdted azt érezni, hogy téged vonz a segítő szakma, és szeretnél baráti kezet nyújtani másoknak, és volt esetleg olyan része is, amikor neked nyújtottak segítséget?
Volt bizony, ezzel kezdődött, igen, abszolút, tehát, hogy már a coaching önmagában egy megoldásorientált eszköz, ami kérdések alapján jut el megoldáshoz. Ezt konkrétan kicsit kifejtem, szóval ez úgy zajlik, hogy én life coach vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy a magyarra lefordítjuk életvezetési tanácsadó, de itt nem zajlik tanácsadás. Elsősorban kérdések útján jutunk el a megoldáshoz. Az ügyfél vagy a kliens, aki éppen egy megoldandó problémával, illetve elakadással érkezik, olyan kérdéseket teszek föl, ami alapján ő jut el a saját megoldásához. Tehát ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem én mondok neki megoldást, nem én erőltetem rá a saját megoldásomat, hanem ő találja meg a saját eszközeivel, illetve a saját élettapasztalatával azt, ami éppen az ő számára megfelelő tudna lenni. A saját életemből úgy jutottam el, hogy 25-26 éves korom környékén nagyon-nagyon sok kérdés foglalkoztatott, ami akár a munkát illeti, akár a párkapcsolatot illeti, akár az egészséget illeti, ugyanis betegségekkel küzdöttem, nem találtam saját magam. Kérdés volt a maga a gyökér, illetve az otthon is, hiszen kicsit gyökértelennek éreztem akkor magam Egerben. Most ez már jócskán változott, úgyhogy nagyon szeretem egyébként Egert, és jól érzem magam itt. Viszont akkor sok kérdés felmerült bennem, és tudtam azt, hogy nem pszichológusra van szükségem, hiszen nem lelki problémáim vannak, hanem az életben nem látom a megoldásokat. Nem tudom, hogy mit döntsek, hogyan haladjak, merre felé, mi legyen az utam. Tehát, hogy egy ilyen jellegű probléma halmazt képzelhetünk el. És akkor volt egy nő, aki egyébként coach volt, és elkezdett beszélni azokról a dolgokról, amik bennem is ott voltak. És így éreztem, megérkeztem most így a teljes valóságomba, hiszen ez nekem pont, hogy azt segítette, hogy előre lépjek, hogy tudjak lépni, hogy egyáltalán el tudjam dönteni, hogy merre haladjak tovább, hogy ott voltak az álmaim, ott voltak a valamilyen szintű vágyaim is, és nem tudtam, hogy egyáltalán reálisak ezek, vagy mihez kezdhetnék velük, és akkor szépen lassan így haladtam az utamon. Így lett egyébként a lovam, így lett egyébként a túravezetés is, és tulajdonképpen így kerültem egy stabil egyensúlyba, amit most mondhatom, hogy egy jó pár éve ez van. Tehát, hogy előbb a túloldalon voltam, tehát, hogy előbb én voltam az, akinek segíteni kell, és végigjártam az összes létrát és az összes lépcsőfogót, amit lehetett, és utána jutottam el oda, hogy végül azt éreztem, hogy van bennem annyi erő, és vagyok annyira stabil, hogy tudok megfelelő támogató lenni valaki számára.
Ha jól értem, akkor különbséget kell tennünk a pszichés gondok, a lelki gondok, vagy a között, aki pszichológusra vagy pszichiáterre szorul, vagy szüksége van rá, és a társadalmi, a modern társadalmi nyomás által okozott ilyen kihívások vagy krízisek, amikkel mondjuk egy 20-as, 30-as nő vagy férfi, jelen esetben most nő, szembe találkozik. Mert hogy már más világban élünk, mint 30 éve, vagy akár mondjuk 80 éve, és ott vagy például te is, aki Erdélyből származol, gondolom, hogy ott még a hagyományos modellek sokkal erősebbek. Tehát akkor hogyan tud az ember különbséget tenni, hogy akkor mikor forduljon egy coachhoz? Mik azok a kérdések, ami felmerül egy emberben, és akkor azt javaslod neki, hogy na most igen, arra van szükséged, hogy mondjuk nőként egy nővel beszélj erről. Akár, amit említettél példának is, mondjuk a női betegségek például, vagy egy karrierkrízis.
Igen, pontosan. Ugye elsősorban minden, ami az élethez kapcsolódik, tehát, hogy akár párkapcsolati probléma, hogy megvannak körülöttem azok a dolgok, mondjuk, amik így adhatnának stabilitást, de nem éreztem magam boldognak, nem éreztem magam a helyemen. Tehát például ez az érzés, hogy nem vagyok a helyemen, meghozott döntéseknek az okozata. Tehát, hogy olyan döntéseket hoztam meg, amit nem saját magam szíve szerint. És akkor mondjuk például ez is, de egyébként akár igen, egy döntéshelyzet. Mikor, hogyan döntsünk, vagy hogyan rakjuk úgy össze az életünket, hogy mondjuk az kielégítő legyen. Természetesen minden egyes embernek más-más kihívásai vannak az életben. Tehát, hogy egy családanya más dolgokkal küzd, mint mondjuk egy 20 éves fiatal, aki éppen nem tudja, hogy milyen munkahelyre menjen, vagy éppen mi az, ami úgy, hogy a képességei és a szíve szerint választhat. Ezek azok a döntési élethelyzetek, amelyek úgymond elég nagy kihívást tudnak okozni számunkra. Emellett pedig, amit mondtam a női körrel kapcsolatosan, ott pedig azt éreztem, hogy csak egy egyszerű beszélgetés, amikor egymás között vagyunk, és csak beszélgetünk. Jó érzéssel vagyunk egymás társaságában. Nyilván oda is beszoktam hozni kérdéseket, és oda is szoktam valamiféle szakmaiságot bevinni, de az főként egymás támogatásáról szól. És mondjuk legtöbbször az szokott a konklúzió lenni, hogy mindegyek vagyunk. Tehát mindenki hasonló gondokkal küzd, hasonlóan esetleg bizonytalan, vagy hasonlóan nem látja maga előtt az utat, vagy éppen ugyanazzal a kérdéssel van jelen. Ezek a beszélgetések ugye a régi koroknak a fonóban levő beszélgetés, vagy akár a főzés közbeni beszélgetést hozná vissza, ami régen természetes volt, hiszen például nálunk a faluban is többször volt olyan, hogy együtt főzték meg a töltött káposztát például karácsonykor a szomszédok, vagy együtt zajlott a disznóvágás, vagy kiültek a padra esténként, és megbeszélték a napi dolgokat. És valamilyen szinten azért könnyített így ez az élethelyzeten.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat Császár Zsóka túravezetővel, life coach-sal, női körökről, nőknek szervezett alkalmakról és túrákról. Más-más életszituációk, de ugyanazon érzések szinte, vagy ugyanolyan gondolatmenetek? Hiszen, hogyha kibogozzuk, akkor lehet, hogy a végére ott tart egy-egy nő, hogy jó, csak ki kellett beszélnem magamból, hogy ne a gyerekeimre, vagy ne a férjemre, vagy ne a páromra öntsem ki. Találkoztál már ilyennel?
Abszolút volt, igen, egyébként a gyakorlatomat végzem, illetve most már befejeztem a coaching kapcsán, és vannak olyan esetek, amikor csak ventilál valaki, tehát, hogy eljön, és önti magából, és csak beszél, mondja. És ebben az esetben csak a meghallgatás segít, tehát, hogy ott esélyem sincs megszólalni, és csak meghallgatom, hogy mi minden zajlik benne, mi minden problémája van. Én legalábbis úgy gondolom, és úgy tudom, és úgy tanultam, hogy akkor tudunk előre lépni, és ezért más mondjuk, mint egy barátnős beszélgetés, hogy itt elhangzanak olyan kérdések, amin lehet, hogy mondjuk az, aki éppen beszél, nem gondolt végig sosem, vagy esetleg nem gondolt arra a kérdésre sosem. Nyilván, hogy egy barátnő nem feltétlenül tesz fel ilyen kérdéseket, vagy nem feltétlenül látja mondjuk, hogy esetleg hol lehetnek ezek a finom pontok, ahol akár előrelépést tudna, vagy megoldást jelentene egy-egy válasz, vagy egy-egy ötlet, ami éppen beugrik a beszélgetőnek a fejében.
Miért alakult ki ez most, vagy miért ennyire hatalmas hiány, a megértés, meg ezek a fonóköröknek a hiánya, tehát azon gondolkodom, hogy mi vezetett el odáig, hogy van egy nő, aki fel kell reggel 6-kor, összekészül 7-re és beér 8-ra a munkahelyére. Jobb esetben találkozik emberekkel, ha olyan szakmában van, de van, hogy nem, mert egy irodában van, esetleg a kávéfőző mellett összefut a kollégáival, majd 4 óra 30-kor leteszi a munkát, hazamegy, ha van párja, akkor van kihez szólnia, ha nincs, akkor ez nagyon nehéz, életkortól függetlenül, ha még gyerekek vannak, jön a plusz pörgés. Este beesek az ágyba, és rádöbbenek hetek és hónapok múlva, hogy valami nem jó. Odáig vezetődünk tényleg vissza, hogy eltűntek a fonókörök és a együtt szövés, beszélgetés, főzés?
Igen, egyrészt, másrészt pedig ez nagyon erősíti az elkülönülést, és az elkülönülés, ez lehet emberektől, ez lehet társadalomtól, és sajnos lehet Istentől is, tehát, hogy eljuthatunk odáig, hogy annyira egyedül vagyok ebbe a világba, hogy nincs az égvilágon senki, aki engem megértene. Miközben mondjuk a szomszéd lakásban valószínűleg az a nő, egy másik nő, valószínűleg ugyanezekkel a gondokkal küzd. Igazából itt csak ennyi a probléma, hogy két ember nem beszélget egymással, vagy nem tudja egymásról, hogy ez lehet neki is, ugyanez lehet a problémája. Ez a fajta fonós dolog, ez én legalábbis azt tapasztaltam meg, hogy amikor elkezdünk így beszélgetni így egy körben, visszahozza ezt a női testvériség érzését, hogy egyszerűen nyújtjuk a kezünket. Tehát, hogy bármi is legyen, hogyha mondjuk valaki éppen el akar indulni az útján, akkor azt mondom, hogy figyelj, jövök, és akkor nem tudom, én segítek neked, hogy el tudj indulni, leszek én a, hogyha fodrász, akkor leszek én az alanyod, vagy az a kéz, vagy az a segítségnyújtó tenyér, akibe bele tud kapaszkodni, és azt tudja mondani, hogy akkor már egy bizalmasom már van, vagy mondjuk akár több is. Egy ilyen körben, vagy egy ilyen közösségben sokkal egyszerűbb bármilyen lépést is megtenni, vagy akár ezekben a nagyon ingoványos hétköznapokban stabilitást nyerni. Tehát, hogy mondjuk ezekkel a nagyon sűrű programokkal, ahogy végigpörgetjük a hetünket, nehéz mondjuk azt a fajta együttérzést megtapasztalni, amit mondjuk egy ilyen esetben meg lehet.
Hogyan tudsz te túravezetőként és életvezetési tanácsadóként vagy coachként közösséget teremteni? Hogyan tudod ezeket a női köröket így egyben tartani? Hiszen hát azért sok nő egy helyen, vagy sok dudás egy csádában megfér? Vagy hogyan is néz ki ez?
Jó kérdés amúgy, és már párszor feltették nekem. Azért érdemes külön választani, tehát amikor túrát vezetek, akkor ott mondjuk nem csak nőket viszek, hanem ott vannak férfiak is, és az többnyire a szórakozásról, a munkáról, a kalandról szól, és arról, hogy elfelejtsük egy 5 napra, hogy kik is vagyunk úgy igazából, tehát hogy egy kicsikét így kikapcsoljunk, főként ez a célja. Ami pedig így a sok nő egy helyen dolgot illeti, nagyon érdekes, mert nem szokott zsivaj lenni, vagy nem szokott ilyen zsivásár lenni, hanem egyszerűen mindenki meghallgatja a másikat, mindenki kérdez valamit a másikról, visszaválaszol, vagy reflektál, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép, úgymond kimondatlan ilyen struktúra zajlik egy-egy ilyen körben. amiben úgymond nincsenek dudások, hanem így nyitott szemek és fülek vannak, megértő szívek, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes. Persze egyébként nagyon sokszor előfordul az is, hogy két ember nem feltétlenül szimpatikus egymásnak, és ez már volt ilyen tapasztalat is. Ebben az esetben viszont az a legszebb dolog, hogy ki tudják mondani esetleg egymásnak, hogy figyelj, nem vagy nekem szimpatikus. És így viszont lehetőség van arra, hogy megbeszéljék, hogy mi az, ami a másikban esetleg nem szimpatikus, beleolva így magukba, és így nem lát rá saját magára, és mindkettőben ugyanaz a dolog okozza így az ellenszenvet.
Meg ezt gondolom inkább az extrémebb eset, és a főbb dolog az, hogy hogyan tudtok együtt épülni, vagy együtt önmagunkat, vagy önmagatokat fejleszteni. Hogyan indult az, hogy elviszed ezeket a lányokat, fiatal hölgyeket a természetbe? Miért fontos a természet? Miért fontos ahhoz egy túra, vagy egy beszélgetés, hogy az ember épüljön, vagy megnyíljon?
Elsősorban én legalábbis ezt érzem, hogy azért nagyon-nagyon fontos, mert valahogy visszakerülünk egy olyan állapotba, egy olyan közegbe, aminek a része vagyunk. Tehát, hogy önmagában a természet az nagyon hatalmas erővel bír. A Japánban jöttek rá orvosok egyébként, hogy a stresszesek, tehát, hogy akik nagy stresszel küzdenek, illetve bizonyos egészségügyi problémáik vannak, azoknak receptre írják föl a sétát a természetben. És akkor napi egy óra, és ez a gyógyszer, konkrétan ezt egyébként erdőfürdőnek is hívják, illetve erdőmerülésnek, Shinrin Yoku-nak ez az eredeti neve. Tehát, hogy ez egy külön szakma, erre van egy ilyen konkrét protokoll, hogy ezt hogyan kell eljárni. Viszont önmagában egy séta a természetben, vagy mondjuk kint lenni a természetben és csöndben, egy olyan állapotba tud hozni, ami egy ilyen természetes, lenyugodott, nyitott állapotba. És maga a séta a természetben, illetve együtt lenni a természetben, közös élményeket, illetve a közös dolgokat, közös érzéseket könnyebben kihozza. Ezt most nem tudom neked konkrétan megfogalmazni, de ez a tapasztalat, hogy valahogy ez a természet, ez így oldja az emberből a feszültséget, illetve oldja az emberből ezeket a olyan dolgokat, amik esetében mondjuk hétköznapi életben nem feltétlenül beszélgetnénk egymással. Kimegyünk a természetbe, és utána így egyszerűen így mindenkiből ilyen angyalka válik. Egyrészt ezért van nagyon nagy szükségre, másrészt pedig nagyon-nagyon-nagyon jó hatással van egyébként, tehát az egészségre, pszichére, egy csomó mindenre, és egyébként így a lélekre is.
A legutóbbi ilyen női közösségépítés az egy csodás helyen volt, Somoskőújfalunál, ha jól tudom. A Karancsmedves eleve nagyon-nagyon szép vidék, és már adja magát, hogy a természet körbeöleli ezeket a hölgyeket. Mesélj egy kicsit erről az alkalomról, illetve arról, hogy ez nem egy egyedi alkalom volt, hanem a jövőbe is tekintetek már.
Igen, hát hogyha jól összeszámolom, itt már ilyen 5-6 alkalommal gyűltünk már így össze, voltunk a Mátrában, egyébként Erdélyben szerettem volna az első alkalommal, csak a pandémia miatt nem jött össze. Novemberben volt ez a kis elvonulásunk, amiről te beszélsz. November végén igazából csak azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk. Tehát, hogy semmilyen nagyon nagy célunk nem volt, csak egy kicsit kifújni magunkat. Egyébként tényleg gyönyörű volt, egy nagyon szép időt is kaptunk el ragyogó napsütésben. Körbejártuk a várakat, ugye a Somoskői várat, illetve a Salgóit, és a vendégháznak volt egy ilyen picike wellness részlege, és akkor az volt az esti program, illetve főztünk, és nagyon sokat beszélgettünk. Ezek a dolgok egyébként abszolút így a testi-lelki harmóniát adottak, mondjuk, hogy is mondjam, megteremteni. Tehát, hogy maga a beszélgetés az egy nagyon-nagyon jó alap, hogy kijöjjenek a dolgok, de amint mondottam, hogy előtte a természetben való séta, illetve edzettünk is egy picikét, tehát, hogy volt egy pici mozgás is benne, és ezek a testtel és a természettel való
találkozás,
igen, vagy működés, ez egyébként hozzásegít, nagyon hozzásegít egyébként így az egyensúlyhoz.
Ahhoz, hogy harmóniában lehessünk önmagunkkal, sokszor valóban tényleg egy kis mozgás és természetben lét segít, és ahogy hallgatom, ahogy mesélsz, valóban a beszélgetésnek hatalmas ereje van, vagy építő ereje, és aki szeretne csatlakozni, megteheti-e, mennyire zárt ez a közösség, hol lesz a következő alkalom?
Megteheti, igen. A következő alkalom az január végén lesz, egy rendhagyó évtervező hétvége, ahol szintén ugyanez a felállás, hogy természetben vagyunk, picit mozgunk, és akkor lesz egy egész nap, amikor a szívünk hangja szerint összerakjuk az évet. Ez azt jelenti, hogy nem egy olyan évtervező, amikor így nagyon-nagyon erőltetetten agymunkával beírjuk a dolgokat, hanem tényleg a szívünk szerint és a tudatosság segítségével rakjuk össze, hogy mi mindent szeretnénk az évben megvalósítani. Ez lehet valakinek egy akár egy egészségügyi kihívás, hogy mondjuk jobban figyel az egészségére, lehet valakinek mondjuk egy akár a rendszeres sport beiktatása, és mondjuk mostanig nem sikerült, vagy akár az, hogy több időt tölt gyerekeivel, családjával, lehet az is, hogy valaki új munka terén akar váltani, vagy illetve elindítani valamit. Többnyire így életterületeken megyünk végig, és ezeket szépen összerakva bizonyos technikákkal szépen így rajzoljuk fel az évünket. Ez lesz a következő januári, illetve hogyha bárki szeretne egyébként női közösség tagja lenni, vagy szeretne csatlakozni valamilyen oknál fogva, az a jó, hogyha engem személyesen keres meg, és akkor tovább tudom irányítani.
Elcsendesedés, mozgás, természet, beszélgetés, meg egy kis főzés vár akkor azokra a nőkre, akik szeretnének hozzád csatlakozni, akár ennél a közösségépítésnél, a beszélgetésnél, de akár te tovább tudod irányítani őket. Gondolom, hogy feladat az is, hogyha észleled, hogy ott már a te határaid végesek, akkor esetleg egy szakemberhez irányítsd őket.
Pontosan, így van. És ezt egyébként meg is szoktam tenni.
Hogyan érnek el téged, akiknek tényleg felkeltette az érdeklődését egy kis túrázás, beszélgetés és női közösségépítés? Hát most ez akkor igen a nőknek szóló felhívás, hogyan találkozhatnak veled?
A közösségi médiában a Zsókaland oldalon vagyok fönt, az az én oldalam, illetve hogyha e-mailt szeretnének írni, akkor a csezsoka@gmail.com e-mail címre várom a leveleket.
Illetve én itt a kollégáknál leadom a telefonszámodat, és akkor azon is elérnek azok, akiknek esetleg felkeltette az érdeklődését egy kis túrázás, beszélgetés, főzés. Korosztály van-e? Tólik határ van-e?
Jelen pillanatban nincs. Valószínűleg, hogy a későbbiekben lesz, de most egyelőre bárkit szeretettel várunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy találkozunk még, aztán beszámolsz majd arról, hogy milyen volt ez a januári, illetve ahogyan a szavaidból kivettem, akkor ez nem egy egyszeri dolog lesz.
Nem. Szeretném a jövő, illetve az idei évben egy kicsikét elhivatottabban végezni a munkámat, úgyhogy több ilyen alkalom is lesz, igen, tehát rendszeresen több alkalom.
Köszönöm szépen a gondolataidat.
Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden jót kívánok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Császár Zsóka túravezetővel, life coach-sal beszélgettünk az élet női oldaláról. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Műsorunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.